Isten éltesse a 10 éves Etnofil zenekart.
És hát köszönjük szépen.
Örülünk, hogy itt Erdélyben is hallgathatunk, láthatunk benneteket, és mindjárt egy nagyon könnyű kérdéssel kezdeném, hogy mi történt az elmúlt 10 évben, hogyan is lettetek ti ilyen etnofilok?
Hűha! Hát, igen, ez egy viszonylag hosszú választ kíván. Gyakorlatilag gimnazistákból ilyen legtöbben felnőtt dolgozó emberek lettünk, 4 főzenekarból 7, aztán 6 főzenekar lettünk, de minden esetre növekedett a tagok száma. Aztán készült 3 nagy lemez, eljátszottunk több mint 300 koncertet, megjártuk Nyugat-Európát többször, szóval egy ilyen kis gimis szerelemgyerek zenekarból egy mára viszonylag rendszeresen turnézó működő zenekar lettünk, akik a magyar világzenei életben azt gondolom, hogy lassan egy viszonylag jól ismert, megkerülhetetlen név leszünk reményeim szerint. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a saját kis történetünk, illetve az, hogy egyáltalán mi személyenként is a zenével milyen viszonyba kerültünk, és hogy kinek milyen funkciót lát el az életében a zene, az is egy nagyon izgalmas történet, szóval sok mindenki a zenekarból ennek a projektnek köszönheti, hogy egyáltalán mai napig zenével foglalkozik, vagy abszolút ebbe az irányba ment el, és ez lett a hivatása, szóval ez mindenképpen mindannyiunk számára egy meghatározó élmény, és egy olyan kötődést jelent, ugye egyáltalán a zene felé, és főleg a zenén belül is az improvizáció, és a szabad zenélés, és a zene a zenéért hozzáállás annyira meghatározó, hogy szóval ezt mindenki ehhez a zenekarhoz köti. Hát valami ilyesmi.
Hát András, mondod, hogy viszonylag jól ismert zenekar, nagyon szerényen, de hát nagy közönség kíváncsi rátok, ismert, elismert zenészek előtt, nagy színpadokon léptek fel, mi is nagyon kíváncsian várunk benneteket ide Erdélybe, és hát most sem egy ősszakálú öregemberrel beszélek, tehát 10 évvel ezelőtt ugye hát nyilván még fiatalabbak voltatok. Hogyan sikerült ezt az utat bejárni, és ilyen rövid idő alatt híressé válni, mert hogy azért ezt ki kell mondani.
Én óvatosan bánok mindig ezzel a híres dologgal, főleg manapság nagyon nehezen is mérhető, nehezen érzékelhető a dolog. Vannak nyilván olyan közösségek, amik már jól ismernek minket, de azért mi nem egy popprodukció vagyunk egyelőre, de természetesen arányaiban a kezdetekhez képest tényleg nagy utat járt, de ugye Egerből indult a zenekar, ez egy kisváros, kevés ember előtt játszottunk, és most, amikor először eljutottunk az A38 hajóra Budapestre, egy tehetségkutatóra, akkor arról álmodoztunk, hogy majd esetleg egyszer lehet itt önálló koncertünk, és ugye tavaly a lemezünket a hajón mutattunk be egy nagyon szép, több mint 300 fős közönség előtt, akik miattunk jöttek oda, szóval ez egy nagyon jó élmény. Azt gondolom, hogy ehhez az kellett leginkább, hogy mi higgyünk abban, hogy ez a zene, amit csinálunk, ez érdekli az embereket, és ezt tudják értékelni, illetve egyáltalán, hogy a mi érdeklődésünket fenntartsa maga a zene, maga ez az alkotó közösség, hogy mi emberekként tudjuk egymást inspirálni folyamatosan.
András, elképzelem azt, hogy 10 évvel ezelőtt gimisek, mondjuk szórakozó helyek menedzsereit keresték fel, komolyan véve magukat, hogy szeretnének zenélni. Hogyan kell ezeket a kezdeti időszakokat elképzelni? Azért lovagolok ezzel, mert tudom, hogy nagyon sok fiatal küzdik ezzel, és ti vagytok a jó példa.
Hát az a helyzet, hogy bár azt tudnám mondani, hogy mennyire tudatosak voltunk annak idején gimisekként, hogy megkerestük a helyek menedzsereit. Volt ilyen is, de azért azt gondolom, hogy nagyon sok kezdeti lépést azt a szüleinknek és a minket körülvevő támogató, akkor felnőtteknek köszönhetjük. Azt gondolom, hogy az első 2 év koncertjei és az, hogy egyáltalán elkezdtünk játszani nagyobb közönségek előtt, az szervezési szempontból a családok, a támogató család és ismerősöknek köszönhető javarészt, illetve magának a zenének, szóval mi a legtöbb sikerünket azt tényleg a zenének köszönhetjük, valószínűleg a család se foglalkozott vele, volna vele, vagy egyáltalán a tényleg a minket körülvevő emberek, hogyha nem hisznek ők is benne. Szóval én mindent közelítek meg, hogyha a zene maga jó és a zene érdekes, akkor az odaköt embereket a zenekarhoz, akik elkezdenek benne hinni, emberek segíteni akarnak, mert látnak perspektívát benne, és azt gondolom, hogy ez segített nekünk ezeket a kezdeti éveket túlélni és egyáltalán beindítani a működést.
Akkor nyissuk ki az etnofil zenei univerzumának kapuját, vezess körbe bennünket ebben a világban. Tehát hogyan tudnád jellemezni a ti zenei világotokat azzal, amivel gyakorlatilag szerettek foglalkozni, és hát amit a közönség is szeret?
Nagyon fontos, hogy mindig, amikor zenét szerzünk, abban hatalmas szerepe van az improvizációnak is, a spontaneitásnak, szóval mi nem nagyon ritkán szerzünk zenét tudatosan és olyan szempontok alapján, amit egy ilyen előre meghatározott koncepció alapján működnének. Szóval ami fontos, az az improvizáció, az a szabadság, az, hogy nincsenek stílusok, nem zenei stílusokban gondolkodunk, nem is tudnánk leírni a zenénket a meglévő zenei stílusokkal, mert hogy egy számon belül is annyi felfedezhető, hogy ez talán nem is jó megközelítés, hanem inkább próbálunk zenei hívekben, dinamikában, folyamatokban gondolkodni, hangulatokat kelteni, és inkább a zene sűrűségével, meg dinamikájával, meg a hangszínekkel tudjuk megkülönböztetni a számainkat, meg a hangzásunkat más előadóktól. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha mégis muszáj lenne valami fajta jelzőkkel illetni ezt, ami kicsit érthető bennél az előző gondolatmenetnél, akkor azt gondolom, hogy ez egy elektronikus és pszichedelikus progresszív világzene, valami ilyesmi, de tényleg minden számban más arányban szerepelnek ezek a jelzők is.
Ezeknek az érzelmi világát, a hatásai, tehát abszolút az improvizációra bízzátok, vagy van valami cél, amit úgy el kellene írni?
A cél az, hogy valamit megmozdítson a zene, szóval annak semmi értelme, hogyha semleges marad az ember, miután meghallgatott egy zenét, szóval, hogy valami hatást kell keltenie. Lehet ez az, hogy az ember mozgásra készteti, és lehet rá táncolni, lehet ez az, hogy érzelmileg mélyek a szóval, hogy valami fajta ilyen érzelmi mélységet kelt, egészen sokfajta létezik. Az minden esetben nagyon fontos, hogy amikor zenét szerzünk, akkor nagyon sokat improvizálunk, mindenről felvételt készítünk, és aztán ezeket visszahallgatjuk, és azokkal a témákkal kezdünk el foglalkozni, azokat bontjuk ki, amelyiknél úgy érezzük, hogy van benne valami. Tehát, hogy van benne egy olyan érzet, amitől, és az nem feltétlenül biztos, hogy ez egy dallam, nem is biztos, hogy egy énekszólam, vagy egy fúvós dallam, hanem van olyan, hogy csak egyáltalán az egész zenének a globális hangulata, a ritmusa, a lüktetése, a hangzása, hogy összecsengenek a különböző hangszerek, van, hogy ez határozza meg, hogy egy atmoszférát alakít ki. Azt gondolom, ez egy fontos szó a mi zenénknél, hogy atmoszférikus, mert a hangzások, amikkel operálunk, és a zenei hatások, azok minden esetben erős atmoszférát keltenek, és szerintem ez az, ami a koncertjeinket is egy ilyen izgalmas, erős élményé tudja tenni.
Olvasom, hogy azt írjátok magatokról, hogy azzal a céllal jött létre az Etnofil, hogy magyar népzenét játszatok úgy, ahogy ez idáig még soha senki. Én azt hiszem, hogy ti a hagyomány ápolásnak egy teljesen más értelmezését tudjátok megmutatni így a közönségnek, mert hogy mindezzel együtt, amit te most az előbb elmondtál, még hozzácsatolódik a népzene, hiszem, hogy így már hallgatóinak is szinte így felkapják a fejüket, hogy micsoda, mi tud ebből születni?
Igen, tehát a kezdeti koncepció tényleg az volt, hogy a Gergő, aki a zenekart összehívta, olyan családból származik, ahol a népzene és a hagyomány őrzés egy fontos dolog, és azt gondolta, hogy ez egy olyan értékes dolog, amit érdemes vagy jó, hogyha a fiatalok megismernek. Viszont ahhoz, hogy a mi kortársaink között is, például, hogy én is megismerjem, vagy hogy érdekelni tudjon ez a dolog, ahhoz úgy álltunk hozzá, hogy egy olyan köntösbe helyezzük, vagy egy olyan kontextusban, olyan felfogással gondoljuk tovább, ami miatt behúzhat olyan embereket, vagy érdekelt olyan embereket, akik alapvetően a tradicionális népzenével nem foglalkoztak addig. És ez a koncepció az nagyon erős volt, főleg úgy, hogy az akkori hangszerelésben volt egy népi hegedű, és volt három kísérő hangszer, és gyakorlatilag amit a hegedűsünk akkor egyébként tanult népi hegedülni, megtanult az iskolában, azokat a témákat kezdtük el rögtön átdolgozni, és én a billentyűs hangszerre próbáltam átharmonizálni, és más kontextusba helyezni, ami izgalmas, és szerintem ez nagyon sokáig kitartott ez a koncepció, aztán később, ahogy új tagokkal bővült a zenekar, és a mi gondolkodásunk is árnyalódott, úgy ennek a népzenei misszión, a funkciója is egy kicsit megváltozott, és átalakult, és sokkal inkább arról van most már szó, hogy amik megmaradtak népzenei motivumok, elemek, egyrészt kibővült a magyar népzenéből, akár a távol-keletre, vagy szóval globálisan a népi zenék, a törzsek tradicionális zenéi felé, és a népi hegedű, ami ezt korábban képviselte, az is átalakult, kibővült fúvós hangszerekkel, elektronikus hangszerekkel, szemplerrel, tehát hogy van, hogy régi felvételeket játszunk be új kontextusba. Ez szóval nagyon színes eszköztárral szólaltatunk meg ilyen népi elemeket, és ez más funkciót lát el a zenébe, de a mai napig fontos maradt, és nagyon, nagyon szeretjük.
Tehát hűek tudtok maradni az etnofil névhez, ugye ami azt fémjelzi, hogy gyakorlatilag nem tudtok meglenni a népzenei elemek nélkül.
Igen, ezt egyszerűen fontosnak tartjuk, szóval én azt gondolom, hogy én egy viszonylag ilyen progresszíven gondolkodó embernek tartom magamat, de hogy ahhoz, hogy igazán izgalmas tudjon lenni egy progresszív zene, ahhoz szerintem érdemes lenyúlni egészen a gyökerekhez, és megismerni a zenénk történetét, és hogy honnan alakultak ki dolgok, honnan érkeztünk, illetve az is fontos, hogyha már egy olyan országba születtünk, aminek van egy izgalmas és értékes zenei kultúrája és kincse és tradicionális zenéje, akkor fontos megismerni és tovább menteni, és azt gondolom, hogy ennek a tovább mentése, annak egy formája az, amit mi képviselünk.
András, olvasom azt is, hogy egy interjúban azt nyilatkoztátok, hogy kompromisszummentesen zenéltek. Ez mit jelent pontosan? Kivel nem köttök kompromisszumot?
Igen, ez izgalmas. Alapvetően, amiről beszéltem, hogy nem gondolkodunk zenei stílusokban, és nem előzetes koncepció mentén gyártjuk a zenéket, hanem szabad zenélésből kezdünk el utána gyakorlatilag kurálni, és kiválogatni, és szerkeszteni számokat. Ez ezt akarja, hogy nem az a koncepció, hogy például bizonyos piaci elvárásoknak megfelelő zenét játszunk, vagy olyat, amit hajlandóak lejátszani a rádiók vagy a tévé, hanem mi gyártjuk a zenét, amit mi szeretünk, amit mi is szeretnénk hallgatni, ami érdekel minket, és aztán megpróbáljuk megtalálni annak az útját a közönséghez.
És itt most az elmúlt napokban Erdélyben sikerült megtalálni ezt az utat, ugye Temesváron volt koncertetek, ma este pedig Kolozsváron, ha jól tudom.
Így van. Azért is térjünk vissza Erdélybe, mert tavaly volt egy nagyon sikeres, szuper jó turnénk Erdélyben, és azt gondoltuk, hogy bár kevesen ismerték szerintem előzetesen a zenekar, de nagyon-nagyon jó koncertek voltak, nagyon jó visszajelzés, nagyon jó közönségreakció, és azt éreztük, hogy ide érdemes visszatérni, és játszani klubokban is, illetve a nyári fesztiválokra, amennyiben tudunk visszajönni, mert ez egy nyitott közönség, pontosan hasonló értékrenddel, mint amivel mi rendelkezünk, szereti a tradicionális zenét, van a népzenének komoly hagyománya, de közben nyitott emberekről beszélünk, akik a modern zenéket is hallgatják, követik, és azt gondolom, hogy mi ennek olyan szintézisét tudjuk adni, ami itt nagyon izgalmasan csapódik le az emberekben, úgyhogy nagyon várjuk a kolozsvári koncertet ma este, illetve a tegnapi temesvári koncert is egy nagyon szuper élmény volt, nagyon lelkes közönséggel, tényleg nagyon jókat beszélgettünk a koncert után, nagyon úgy éreztük, hogy jó élményt tudtunk adni ezeknek az embereknek.